Szeretettel köszöntök mindenkit. Rettenetesen izgulok. Egyrészt én sosem voltam még szociális szakmai konferencián. Nem hoztam pálinkát.
De a terem nektek.
És Győri Dani Lajos után kell megszólalnom. És még ráadásul orvos is vagyok. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút handicappel kezdem a történetet. Ez tényleg nem én voltam. És igazából egy picit átverés lesz a cím, mert csak nagyon picit fogom érinteni magának az ellátásnak a lehetőségeit, és én inkább elrettentő példákat hoztam. Az igazság az, hogy 2017 óta foglalkozom tudomány területeket, disziplinákat átívelő, egészségügyet is magában foglaló ellátási rendszerekkel, mégpedig akkor, amikor 2017-ben kikerültem egy speciális szervezetnek a munkájába, belecsöppentem a munkájába, ez a CED, ami az Európai Fogorvosi Kamarákat tömöríti, és ott találkoztam először a One Health fogalmával. A One Health az tulajdonképpen, ahogy mondtam, egy multidisziplináris történet, ahol akik azt vallják, hogy egészség egy van. És ez az egy egészség, ez lényegében mindegy, hogy humán egészség, állategészség vagy a környezet egészsége, és teljesen mindegy igazából, hogy milyen tudományterületről közelítjük meg. A lényeg az az, hogy az egészség van a központjában, és az egyén, ami a mi esetünkben természetesen egy humán egyén, de gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az illetőnek, a páciensnek mi a betegsége, mert mondjuk egy antibiotikumot kell ráírni, azt mondjuk pont egy rossz példa, mert ezt igyekszünk kikerülni, de antibiotikumot a kutyának is felírhatunk, sőt, antibiotikus kezelésre akár egy növényi rendszernek is szüksége lehet. Tehát a One Health tulajdonképpen az a szektorokon átívelő koncepció, ami miatt én azt gondolom, hogy az egészségügynek és akár a szociális szférának is igen nagy köze van egymáshoz, és nagyon is közelítenie kell egymáshoz a jövőben. A célunk az az, hogy a páciensek, ugye itt ilyenkor humán páciensekről beszélünk, jólétét tulajdonképpen a jól létük határozza meg, és ez a jól létük ez nem csak egészségügyi jól lét, hanem akár a szociális jól létük is. Én fogorvos vagyok, ennek következtében amiről beszélni szeretnék, az a magyarországi fogászati állapotok. 2004-ben én főállásban a Semmelweis Egyetemnek vagyok, a fogpótlástani klinikának vagyok a munkatársa. 2004-ben a klinikánk egy átfogó reprezentatív vizsgálatot végzett, ahol több mint 5000 pácienst, önkéntes pácienst vizsgáltak meg. Ebben a felmérésben 300 különböző helyszínen voltak tulajdonképpen szűrő emberek, és végső soron egy hatalmas, reprezentatív statisztikát tudtunk ebből létrehozni. Átlagosan az átlag magyar embernek, ugye 32 fog, mondjuk 28, hiszen bölcsesség fogalma már nem mindenkinek van, de 28 fokból átlagosan 10 fok hiányzik a szájból. Ezen felül négy fogat pótolunk, tehát nem a 10-ből csak 4-et pótolunk, és átlagosan egy magyar embernek 10 egészséges foga van. Ugye ez az átlagolt korosztály. Ellentétben a magyar lakosság, természetesen itt nem lehet sem az egészséget, sem a betegséget megállapítani, 8%-a teljesen fogatlan, és az egészen fiatal korosztályban is találunk fogatlan pácienseket, és mindössze 0,5% az átlagos magyar embernek, akinek megtartott a fogazata, ez még nem jelenti azt, hogy teljesen egészséges is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 2017-ig Magyarország a legrosszabb volt az EU tagállamokon belül, a fogászati statisztikákat tekintve. Ma hátulról a harmadikok vagyunk, csak Szerbia, illetve nem tudom, tehát még egy déli ország az, aki megelőz minket ebben a tekintetben. A fogszúvasodás és a fogak problémái nyilván egy világszerte fennálló probléma, nem csak Magyarországot érinti, de alapvetően miért fontos? Azért, mert Magyarország rettenetesen, és általában az Európai Unió rettenetesen keveset költ a prevencióra. Márpedig a betegségek, azok alapvetően a szájüregi egészségnél kezdődnek. Elsősorban egyébként különösen a gastrointestinális betegségek, tehát a gyomor-bélrendszert érintő betegségek, és azért azt is tudni kell, hogy Magyarország világ első a szájüregi rákbetegségek tekintetében. Vannak különböző mérőszámok, amik objektíven tudják megmutatni egy ország lakosságának a fogazati állapotát. Ez az úgynevezett DMFT index, ami egy rövidítés, decayed mixed field, tehát a szuvas, a hiányzó és a tömött fogaknak a száma, mégpedig felnőttekben. Ez mit jelent? Az első moláris fogak, tehát az első nagyörlő fogak, azok 12 éves korban, illetve a második nagyörlő fogak 12 éves korban kerülnek be a szájba, tehát tulajdonképpen 12 éves korrára válik 28 fogúvá egy ember. Nyilván ez még nem felnőtt, de gyakorlatilag onnantól kezdve kezdhetjük az összehasonlítást egészen addig, amíg fogak vannak a szájban. 2,3 a magyarországi átlag, és láthatjuk, hogy a világ első Dániában ez 0,3 a 12 éveseknél. A 65 éves korosztályban ez már 17. Ezzel Magyarország ismét az utolsó az Európai Unióban. Itt láthatunk egyébként térképeken a különböző országoknak a DMFT megoszlását. Nagyjából nem vagyunk olyan rossz helyen Európát tekintve, ennek ellenére aggasztó maga a tény. Hogyha a károsodott fogak számát nézzük ebben a 12 éves korosztályban, akkor láthatjuk, hogy bizony abban is az Európa első harmadában foglalunk helyet, és hát alapvetően, hogy mik okozzák ezeket a problémákat, például a rossz táplálkozási szokások, ugye az, hogy mennyi cukros üdítőt fogyaszt például egy kisgyermek. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy a teljes fogatlanságban is élen járunk Európában. Azt vizsgáltuk, hogy ez a fogatlanság, a fogaknak az ellátatlansága, az tulajdonképpen mennyire függ össze a szociális helyzettel. És sajnos egy 2023-ban megjelent közgazdasági tanulmány is bizonyítja, hogyha a statisztikákat vesszük, akár magyarországi, akár európai, akár világszerte a statisztikákat, akkor igaz az, hogy a szegénységben, illetve mély szegénységben élő pácienseknél lényegesen nagyobb az érintettség, sokkal rosszabbak a fogak, rosszabbak a körülmények. Ugye a mély szegénységet és a szegénységet mérőszámokkal tudjuk jellemezni. A mi esetünkben az alsó kereseti huszadok, tehát azok, amiket a szegénység fogalmába sorulunk, és ebben is különösen veszélyeztetett csoportok a szegénységben élő gyermekek, az időskorúak és a cigányság Magyarországon. Az elkeserítő helyzetnek az oka természetesen első körben az, amit már az előző előadásban is hallhattunk, a hozzáférés nehézségei. A telemedicína a fogászatban megoldhatatlan. Szűrőbuszaink nekünk is vannak, de a szűrésekkel csak a betegség tényét tudjuk megállapítani, ettől még nem lesz ellátott a páciens, mi nem tudunk belenézni a beteg szájába. Hozzáteszem, folyamatosan vannak ehhez hasonló különböző fejlesztések a világban, mobiltelefonnal már működnek olyan applikációk, amivel a távolról lehet diagnosztizálni, de nyilvánvaló, hogy egy kompresszorral, tehát egy kompresszor háttér szükségletű turbinás fogászati gépet nem lehet egy szűrőbuszra felszerelni. A legnagyobb probléma, és itt jön tulajdonképpen például a szociális szakmának a lehetősége a beavatkozásra, az az, hogy ezek a korosztályok és ezek a csoportok tájékozatlanok. Tájékozatlanok a tekintetben, hogy mik okozhatják ezeket a problémákat, és hogyan tudnánk ezeket a gondokat kicserélni, vagy kikerülni, hiszen nem kell, hogy eljussunk a fogorvoshoz, hogyha megelőzzük a betegségnek a kialakulását, és a fogbetegségek, fogágybetegségek megelőzhetők. Tegnap beszélgettünk valakivel, és akkor mondtam például azt, hogy egészen pici babakorban kezdődik a fogbetegség. Ki nem látott már önök közül olyat, hogy a játszótéren vagy akárhol a babának kiesik a cumi a szájából, anyuka megfogja, beveszi a szájába, lenyalja és visszarakja a gyerekbe. Minden kisbaba steril szájjal születik. A fogszuvasodást azt mi adjuk át neki. azokkal a baktériumokkal, amik például egy ilyen történettel bekerülnek, vagy mi állandó összeütközéssel vagy összeütközésben vagyunk például a szoptatási tanácsadókkal, mert hiszen csodálatos dolog az anyateljes táplálás, a védőnökkel vérre menően tudunk vitatkozni, csodás dolog az anyateljes táplálás, de ha a baba cicin alszik el, az azt jelenti, hogy a következő órákban ipari mennyiségű cukor dolgozik a szájában. Ha itt már fogak vannak, akkor egészen egyértelmű, hogy körülbelül 2 éves korára a frontfogai barnák lesznek a szúvasodástól. És hát ugye a későbbiekben kialakuló rossz szokások, például a cukrosüdítők fogyasztása, de alapvetően a legnagyobb probléma az a biztosítási rendszernek és a finanszírozásnak a hibái. Én egy picit vitatkoznék Győri Tani Lajossal abban, hogy alanyi jogon jár az egészségügy. Ugye ez egy jogviszony, egy járulékos jogviszony, a biztosítotti jogviszony, és a fogászatban sajnos ebben is egy nagyon-nagyon szűk keresztmetszet az alapellátásban is, ami valójában tényleg jár a páciensnek, nyilvánvalóan a sürgősségi ellátás igen, ezért van az, hogy a magyar ember nagyon fogatlan, fáj, elmegyek, kihúzom. Mert lássuk be, ha a páciensnek fáj a hasa, hónapokig elvacakol otthon, vagy fáj a térdem, éveket elvacakolok otthon, fáj a fogam, másnap verem az ajtót az alapellátónál, de nem azért, hogy ellássanak, hanem azért, hogy húzzák ki. Magyarország rettenetesen keveset költ az egészségügyre, és hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor lehet látni, sajnos pont a magyar ábra, vagy a magyar sor az ki van narancsítva, és nem válik el a két szín egymástól, de ugye a sötét és a világos szín elválása az azt jelenti, hogy mennyi az, amit a társadalombiztosítás támogat, és mennyi az úgynevezett out of pocket hozzájárulás, tehát amit a betegnek kell hozzáadni. Magyarországon a 18 és 62 éves korosztályban a fogak pótlását egyáltalán nem támogatja a társadalombiztosítás. Ez azt jelenti, hogyha nekem egy foghiányom van, és oda egy teljesen egyszerű megoldással csak egy fix hídpótlást szeretnék, ez nagyjából alsó hangon 150 ezer forint. Ugye egy szegénységben, mély szegénységben élő páciens számára ez egy megfizethetetlen összeg. Itt látjuk egyébként azt, hogy a különböző területekre mennyit költenek Magyarországon, illetve az EU-ban, és látjuk, hogy az EU-ban sem túlfizetett, túlfinanszírozott a fogászat, de hát Magyarországon ez különösen alacsony. Szintén egyébként ugyanezt mutatja ez az ábra is, csak egy picit más felmontásban. Ami aggasztó, mint akkor kezdtek vizsgálni, hogy ugye mivel a legérintettebb korosztály, és akit a leginkább el tudnánk érni, és akivel meg tudnánk előzni azt, hogy itt nem 7 év múlva, de mondjuk 16-18 év múlva egészséges fogazatú felnőttek kerüljenek majd ki az iskolákból, azok, hogy vizsgáljuk meg ezeket a gyerekeket, és nézzük meg az ő rossz szokásaikat. Például ebben a 2023-ban említett tanulmányban azt vizsgálták, hogy a 6-8 éves gyerekek között mennyi a cukros üdítőital fogyasztás. És borzasztóan érdekes, a vízhez hozzájutni ma még Magyarországon még mindig olcsóbb, mint bármilyen cukros üdítőhöz, és hogyha megnézik az ábrát, akkor lehet látni, hogy az egészen picik, tehát ezek a kisiskolások, ezek alsó hangon fél liter cukros üdítőt fogyasztanak naponta a szegény korosztályban, mi körülbelül alig egy decinél magasabb az átlagérték a jobban informált, magasabb jövedelmű családokban. Ennek következtében természetesen a szúvasodási mutatók is egészen máshogy alakulnak, és itt láthatjuk a különböző korosztályokat, hogy míg a szegény gyerekeknél akár 45% is, akinek szúvasfogak vannak a szájában a 18 éves korukra, addig a magasabb jövedelmi rétegekben ez csak körülbelül 20%-os ez az érték. És akkor az, hogy gyakorlatilag mit tehetnénk? Fogok részletesen is beszélni, de azt láthatjuk, hogy az, hogy egy kisgyerek, egy óvodás kisgyerek eljut-e a fogorvoshoz, az nyilván a szülőnek, illetve annak a közösségnek a felelőssége, amiben van. Tehát itt igazából a családba kellene beavatkozni. Csak oktatással tudunk, csak tájékoztatással tudunk beavatkozni. Ez jelen pillanatban a védőnői szolgálatra van bízva, ami azért nehézkes, mert a védőnők maguk is csak nagyon-nagyon szűkösen edukálódnak a fogászat tekintetében. Ez valószínűleg a rendszernek a hibája, nem a védőnőjé, mert a védőnők nagyon klasszul végzik a dolgukat, tehát ez nem is kétséges. De lehet látni azt, hogy és itt az állami ellátásról beszélünk, hogy csupán a negyedük jut el, a 4 éveseknek csupán a negyedük jut el az alapellátásban fogorvoshoz, míg a magasabb jövedelmi rétegben a fele. Természetesen ez torzít ez az ábra, hiszen a magasabb jövedelmi rétegben a családból a gyereket is a magánorvoshoz viszik, és az ebben a részben nincs benne. Ha már szakellátás, tehát az előző az alapellátásról szólt, ha már szakellátásról beszélünk, ugye a gyerekeknek a fogszabályozása az egy rendkívül fontos dolog. Nagyon-nagyon érdekes, Magyarországon először is a szakorvos, tehát az állami finanszírozott szakellátás is nagyon rossz helyzetben van, de láthatjuk, hogy itt is nagyon alacsonyak a mutatók, és itt is sajnos a szegénységben élő gyerekek lényegesen rosszabb helyzetben vannak. Miért? Mert a fogszabályozó készüléket ki kell fizetni. Borzalmas drága. Tehát azt mondom, hogy egy vegyes fogazatú gyereknél gyakorlatilag még kétséges is a kimenetele, de annak a gyereknek, aki már váltotta a fogait, tehát mondjuk egy kislánynál egy 10-11 éves kislánynak, hogyha rögzített készüléket raknak a szájába, az is egy 500 000 összeg. És akkor 2 évig viseli ezt a láncot a szájában. Hogy nem mondjam, hogy a modern technológiák, ugye a 3D nyomtatással készült digitális tervek alapján készült alignerek, úgynevezett láthatatlan fogszabályzók, azok milliós nagyságrendűek. Természetes, hogy egy rosszabb szociális körülmények között élő páciens ezt nem tudja megfizetni. Ugyanezeket a mutatókat tudja tulajdonképpen hozni ezek a felmérések, hogy mennyire keveset járnak, egyrészt azért, mert nem alakult ki a családi szokás, másrészt azért, mert nem jutnak el, és ugyanakkor viszont rendkívül magas a szúvasfogak száma, hiszen a fogszúvasodás Magyarországon népbetegség. Ugye ez ismét a kisgyerekeknek a fogorvoshoz fordulási szokásait mutatja, és megint csak azt mondom, hogy lényegesen nagyobb különbség van a különböző szociális helyzetben lévő családok, gyermekei között, és ugye azt se felejtsük el, hogy általánosságban kimondható Magyarországon, hogy a sok gyermekes családok inkább a szegényebb szociális körülmények között. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy akik szegényebbek, ott nagyobb a gyermekek száma, tehát még nehezebb elvinni mondjuk egy fogszabályzó kezelésre, ott, ahol 4-6 gyerek is van, hiszen ez már gyakorlatilag megfizethetetlen egy családi büdzsé számára. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy még egy házi orvosnak az elérési ideje, ezt a kék színű ábra mutatja, a kék színű vonal mutatja, egy házi orvosnak az elérési ideje, ez viszonylag alacsony. Ugye a magasabb jövedelmi kategóriákat azért érik el gyorsabban a házi orvost, mert nagyobb eséllyel városban laknak, míg a szorványban és akár tanyákon lakó szegényebb korosztály pedig sokkal távolabb lakik a házi orvosától, és egyébként is jellemző az, hogy Kelet-Magyarországon több a betöltetlen körzet, mint Nyugat-Magyarországon, vagy akár a nagyvárosokban. A gyermekfogászatot viszont ez a narancssárga vonal mutatja, hogy gyermekfogászati alapellátást mennyi idő alatt ér el a gyermek, szinte másfél óra, míg tulajdonképpen oda utazik, tehát másfél óra oda, másfél óra vissza, és akkor még az ellátásra is időt kell hagyni. Nem véletlen, hogy a 19 éves felnőtt lakosságnak ez az úgynevezett DMFT indexe a 2,3-ról a 18 éves kor betölte után akár 4,2-re is ugrik. Ugye említettem már a cukros üdítők fogyasztását, mint gyakorlatilag népbetegséget, és amit a legjobban üldözünk mi fogorvosok, de természetesen a cukorka és az édességfogyasztást is. Nagyon érdekes egyébként, hogy Franciaország a harmadik legjobb DMFT indexsel rendelkezők, pedig náluk a legmagasabb a csokoládéfogyasztás, tehát innen valószínűsíthető azt, hogy őket mégiscsak jobban edukálják, hogy hogyan kell fogat mosni a gyerekeknél. Most mik azok a megoldási lehetőségek, ahol be tudunk avatkozni? Egyrészt nyilván az iskolafogászati rendszer, tehát a szervezetten működő szűrő rendszert kellene valahogyan megreformálni. Az iskolafogászati rendszerben tudna a védőnői szolgálat beavatkozni, hiszen az iskola egészségügyhöz hozzá lehetne kapcsolni a védőnői rendszert. A védőnöket és a házi gyermekorvosokat kellene edukálni arra, hogy ezen a vonalon is egy picit avatkozzanak be. Tanácsadásokat kellene szervezni a szülők részére, és akár a fogászati szűrőkön is, és különböző óvodai és iskolai egészségnevelési programokat szervezni. Ilyen projektek egyébként vannak, az Orvosegyetem, a fogorvos hallgatóknak a körében is vannak ilyen projektek. Nem tudom, hogy valaki hallott-e már például az Amigókról. Ugye az egy fantasztikus egyetemista kezdeményezés, egy ilyen jelleg elindult a fogorvos hallgatók körében is, tehát olyan orvostanhallgató, fogorvostanhallgató fiatalok mennek ki óvodákba és iskolákba különböző gamifikációs segítséggel tanítani a gyerekeket és edukálni a gyerekeket, hogy hogyan előzzék meg a fogszúvasodást. Nagyon fontos lenne, hogy a fogászati, illetve az orvosi ellátásra különösen a szegényebb területeken élő gyerekek utazási kedvezménnyel mehessenek. A gyerek utazási kedvezménnyel rendelkezik, de a szülője nem. Márpedig a kisgyereket nyilván nem tudja egyedül elengedni, tehát ez is egy lehetőség lehet. Persze minden pénzkérdés, tehát a többletfinanszírozás lenne, például a fogszabályzásba többletfinanszírozást raknának, akkor könnyebb lenne ezt megközelíteni. De igazából maga az edukáció és a szűréseknek az alapvetése is, itt jöhetne a telemedicina és a szűrőbuszok akár, az gyakorlatilag egy dentálhigiénikusi kompetencia. Hogyha létrehoznánk egy olyan szolgálatot, ami a védőnői szolgálathoz hasonló dentálhigiénikusi szolgálat, akkor nekik lehetne az az alapvető munkájuk, hogy ezeket a gyerekeket, illetve fiatal felnőtteket folyamatosan ellenőrizze, legalább fél évente ellenőrizze és szűrje, és akkor ideje korán kiszűrhetőek lennének a problémák. Hiszen a felnőtt korra ezt a képet egyébként, ugye ez egy panoráma felvétel, avatatlan szem nem látja, hogy több sebből vérzik a kedves páciens. Ugye azt azért lehet látni, hogy ő már nem egy fiatal ember, de hát itt mindent lehet látni. Hiányzó fogat, akkor fogágybetegséget, rosszul elkészített fogpótlást, mindenfélét. Tehát gyakorlatilag mire eljutunk ide, addigra a magyarországi átlag lakosságnak olyan rossz a fokozata, hogy gyakorlatilag már csak hatalmas investícióval tudunk bármit is elkészíteni. Tehát mi lenne igazából a konklúzió? Egyrészt az, hogy kötelező szűrővizsgálatok legyenek, de a kötelező szűrővizsgálatokba nem feltétlenül szükséges egészségügyi dolgozó, vagy pedig lehetne ezeket a szűrővizsgálatokat szervezett rendszerben, akár az óvodákban, ugye az iskolafogászat az iskolás gyerekekre vonatkozik, de akár az óvodákban, vagy különböző közösségekben is megtenni. Meg kellene tanítani mindenkit, hogy naponta legalább kétszer kell fogatmosni, és hogy ne higgyünk a butaságoknak, mert régebben, mondjuk például még az én gyerekkoromban volt egy ilyen mondás, hogy napi egy alma a fogorvos távol tartja. Hát ez alapvetően majdnem igaz, tehát ugye sok zöldség és gyümölcsfogyasztás biztos nagyon egészséges. De például nem tudom, hogy tudja önök közül mindenki, hogy az alma evés után körülbelül egy órával, nem, óráig nem szabad fogatmosni. Ugyanis a szájüregben dolgozó savak, azok sokkal nagyobb károsító hatásúak tudnak lenni, ha még azt jól bele is dörzsöljük a zománcba. Az évi 2-3 tubus fogkrém per család, az 12-re kellene fejenként felhozni, és az évi 4-6 fogkefe használatot kellene elérni, ami egyébként inkább 12 kellene legyen. Nagyon érdekes, hogy egyébként a férfiak és a nők közötti megoszlás is óriási különbséget mutat, tehát a szegénységben élő, kevésbé edukált férfi lakosság az, akik a legrosszabb fogazati állapottal bírnak. És akkor nézzük, hogy milyen ellátási, mert hogy végül is azt ígértem, hogy arról is fogok beszélni, hogy milyen ellátási lehetőségei vannak Magyarországon egy fogorvosnak. Tényleg már az utolsó, köszönöm szépen. Egyrészt lehet szociális támogatást igényelni. Ezeknek a különböző települési önkormányzatoknak az egyedi célzott támogatásai, amik sajnos nem mindenkinek állnak rendelkezésre. És ez borzasztóan nehéz, hiszen óriási nagy a különbség az ország keleti és nyugati pontjai között. Másrészt, és nagyon sok ilyen páciensünk van, aki egyébként hitelt vesz fel azért, hogy fogpótlást tudjon csinálni. Jelen pillanatban a jegybanki alapkamat 12,25%. Tehát gondolhatjuk, hogy ez milyen hihetetlen terhet ró egy átlagos családra is, nemhogy egy szegénységben élőre. És ami a leggyakoribb tud lenni, az az úgynevezett egyedi méltányosság, amit a NEAK-nál lehet igényelni. És itt van lehetőség arra például, hogy akár egy idős intézményben, vagy bármely önök által üzemeltetett intézményben segítség legyen az, hogy a páciens ezeket a lehetőségeit ki tudja használni. Az egyedi célzott támogatásra szeretnék gyorsan egy példát mutatni, hogy vannak olyan multinacionális cégek, amelyek kifejezetten támogatják a dolgozóiknak a fogászati ellátását. George Clooney, akinek egyébként ez az eredeti fogazata, ő bármilyen furcsa is, nem a film szerepeiből szerzi a legnagyobb bevételét, hanem abból, hogy ő a Nescafé-nak az arca. Évek óta a világon ő a reklám arca ennek a cégnek. A Nescafé kötelezte arra, hogy csináltassa meg a fogazatát, mert azt mondta, hogy a mosolya, azt fogják mondani, hogy azért olyan barna a foga, mert kávét iszik. Magyarországon 20 évvel ezelőtt, amikor Dunaharasztiba települt a Coca-Cola, ők voltak az elsők, akik a szalag mellett dolgozó munkásoknak támogatták a fogászati ellátását, azért, hogy ne mondja senki azt, hogy azért, mert sok cukrosidítőt isznak, ezért rosszak a fogaik. És akkor, hogy hová tartunk? Sajnos oda tartunk, ami nekünk nem célunk, hogy kikerüljük a fogorvost, az úgynevezett DIY dentistry, ami ellen most nagyon próbálunk védekezni, mert hiszen mindenki, egyébként is Magyarországon mindenki ért mindenhez, de mindenki húzott már ki tejfogat, meg az idősek sokszor reszelgettek le a fogpótlásukból, hogyha az letört, meg mindenféle gyógynövényekkel kenegettünk szájüregény nyálkahártyát. Tehát, hogy hol van a határ a DIY dentistry és a fogorvoshoz fordulás között, és mi az, ami egyáltalán ezeket táplálja. Egyszerűen azért, mert óriási várólisták vannak, nem férünk hozzá, borzasztó, drága, stb. És ilyen borzalmakat lehet kapni. Ez egy gyurma, amivel arra biztatják az embereket, 5900 forintért hozzá lehet jutni, és arra biztatják az embereket, hogy ha letörik a fogad, mert beleharapsz valamibe, semmi probléma, feloldod vízbe, oda nyomogatod, és olyan szép lesz, mint azon az alsó képen. Természetesen, hogy mondjuk egy 15 000 forintos fogpótlást, vagy egy 70 000 forintos kerámia héjat piszok sebességgel ki tud váltani abban az egyébként kevésbé edukált korosztályban, akik erre fogékonyak. A forrásokat láthatják, amiket használtam az előadáshoz, és én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.